útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Közös hálaadást és szentmisét tartottak kedden Magyarok Nagyasszonya főünnepén Erdő Péter bíboros prímás vezetésével a krakói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő Szentek Közössége Magyar Kápolnában megáldásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi liturgiánkon celebrált Ternyák Csaba egriesek és a jelenlévő magyar, illetve lengyel papság. Erdő Péter kiemelte, a Szentek Közössége kápolnában idén térségünk és a világ békéért kell könyörögni. A múlt héten Budapesten a Magyar Szentek templomában háladó szentmisével egybekötve ünnepelte a Katolikus Karitász 36 önkéntesét, akik elkötelezett karitatív munkájuk elismeréseképpen idén Caritas Hungarica díjban részesültek. Az Egri Főegyház megyéből három önzetlen segítő, Gálné Szemán Zsuzsanna, Lukács István Tamás és Németh István kapott elismerést. A Schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozókra, valamint Bulgária és Románia még idei, teljes körű Schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a Schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az uniónak változnia kell, jelentette ki a kormányfő, kiemelve Európa veszít globális versenyképességéből. Az Unióban a vállalatok kétszer-háromszor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig négyszer-ötször magasabbak itt, sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre a Közel-Keletről és Afrikából, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A beszédre reagált Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája alássa a befektetők bizalmát, szerinte ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítettem, az nem a migráció elleni küzdelem része, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, mondta el a pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. Varga Mihály éves meghallgatásán kiemelte, a reálbérek nőnek, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4.752.000-et, szinte teljes a foglalkoztatottság. Éves átlagban 3,5-4%-os inflációval lehet számolni idén, jövőre ez még kisebb lehet. Ebben az évben is teljesülhetnek a költségvetési és pénzügypolitikai célok, amelyeket a kormány éves szinten vállalt az ország biztonsága érdekében, mondta el a tárcavezető. Kitért arra, hogy állami beruházások átütemezésével 650 milliárd forint kiadás csökkentést sikerült elérni, az államadóság szerkezeti átalakulása folytatódott, a devizakitettség aránya 30% alá csökkent. Az intézkedések eredményességét igazolják a kedvező hitelminősítői értékelések, mondta, hozzátéve, hogy a kormány arra számít, jövőre a kamat környezet változásának köszönhetően csökkenhetnek a kamat kiadások. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építésen, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a hazai munkálatok. A vasútvonal magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett általában majd sokat süt a nap, a következő estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda Fürelis című regényének 28. részét hallják a mai alkalommal, melyet Bánsági Ildikó olvas fel önöknek. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rohantam Cilihez, de nem tudtam elmondani neki semmit. Arthur unokatestvérem ült mellette a szobánkban, aki most költözött vissza a szüleihez. Valami bánatos nőhistória maradt mögötte Pesten. Egyébként szikrázóan tehetséges volt, Bartók tanítványa. Én imádtam, nem zenei tehetsége miatt, én műveltségét szerettem benne. Azt nem felejtettem el, hogy mikor pici voltam, annyit játszott velem izgalmas játékokat. Az egyiptomiakról mesélt, mutatott nekem Scarabeus gyűrűt, és megtanított egy szóra, hieroglifa. Arthur mióta visszajött Debrecenbe, felbukkant nálunk szinte naponta, és egyre többet akart Cilivel lenni, aki neki jogszerint senkije se volt, nem első unokatestvére, mint én. Cilit akár el is veheti feleségül, ha ez volna a kívánsága. Itt pukfencet vetett a gondolat, nem is ostoba ötlet. Testvérem kedvelte Arthurt. Ha nem lettem volna tele a saját sürgős közlendőmmel, nem vagyok hozzá barátságtalan, de annyira vágytam már Cilivel beszélni. Meg kellett várnom, míg Arthur ráébred, ideje indulnia. Eleget nélkülözi nagybátyám. Az ő otthonából tűnt el Arthur 10 évvel ezelőtt, hogy Bartók kisinasa legyen Pesten, és valami meghiúsult nász miatt került vissza a városunkba. Mert itt oktatott zeneszerzést. Arthur azzal a hírrel jött, a zenedébe most állítják össze az őszi műsorokat. Az évad szenzációja Tonelli mester látogatása lesz. Várható egy Bartók koncert, Tonelli vezényel, egy két zongorás a két zeneszerzővel, álom, amit az ősz ígér. Cili figyelt is, nem is. Az angyal, aki a demarkációs vonalon mögötte állt, mikor a szülei közrefogták, igazán szólhatott volna neki, most figyeljen, mert a párkák megint sodortak egyet a fonalán. Végre kituszkoltam Artúrt, mulasson apámmal, Cili valami fellépést beszélt meg vele, jótékony célra már engedték olykor nagy nyilvánosság előtt énekelni. Artúr egyébként megígérte, ha rá tudja beszélni azt a tigrist, aki két kudarcos házassága után maradt sebeit nyalogatja, elcsalja ide hozzánk. Tonelli nálunk legalább pihenhet, nem fogja senki sem zaklatni. Mikor végre mindent elmondhattam neki, Cili testvérem előttem tört össze megint. Ennyire szomorúnak a textor botrány óta nem láttam. Én a fél karomat adtam volna oda, ha megmenthetem Ágostont, azzal a kikötéssel, hogy az áruló Adélt börtönbe csukják, közös cellába Csinszkával. Mikor elmondtam Cilinek, csak nézett rám kétségbe esett szomorú szemével, és azt mondta csendesen. Te aztán mindent jól elintéznél, Dódi. Ne sajnáld már magad annyira, te nem is szenvedsz, csak megsértődtél, mert te szeretted volna Ágoston bűnbe vinni, és elvitték a zsákmányt. Tudod, ki szenved valójában? Az a boldogtalan Adél. És majd, ha megtudja, a felesége, de legjobban maga Ágoston. Felfogadta a saját csalódásodon kívül azt, mi történt itt? Mi lesz, ha nyugdíj nélkül csapják el? És mit mond ilyenkor egy egyetemista fiú az apjának, meg egy feleség a férjének? Hogy szégyelje magát? Ne ítélkezz, te se lettél volna tisztességesebb Csinszka fejénél. Csak nem kellettél neki. Artúr, mikor minket itt hagyott, még időzött egy kicsit a kertünkben, apánk csukta be mögötte a kaput, mikor végre eltűnt, kiáltott értem. Nem tudtam Cilinek válaszolni, azt hiszem nem mertem cáfolni a szemrehányását, azon tűnődtem, hogy mondom meg Adélnak, amit apám közölt, és hogy kérjem meg, ne küldjön velem üzenetet senkinek, sehová. Apám a kései rózsáknál állt. A frissen nyíló halványpiros virágfej egyik sérült levelét távolította el olyan gyöngéden, mint egy operáló sebész. Sose tépett le virágot, késsel se nyúlt növényhez. Barátja Julius azzal a felfedezéssel tért haza Indiából, hogy a növény testén okozott szenvedés műszerrel érzékelhető. Apám már nem volt se szomorú, se szigorú, mintha átmosták volna a hangulatát. Unoka öccsei közül a pesti zeneakadémiai állást a szülei kérésére a debreceni konzervatóriumi tanszék ajánlotta helyjel, most felcserélt Artúr szerette legjobban. Rettegtem, hát ha részleteket kér a bánkúti éjszakáról, de nem is célzott rá. Azt kérdezte, mit gondolok? Cili szereti-e Artúrt? Hogy ne szeretné? Mind szeretjük, válaszoltam. Hogy szereti Cili? Kérdezte apám a rózsától. Normálisan, mint én, feleltem. Örültem, hogy Artúr jár az eszében, és már nem Ágoston. Örültem annak is, hogy elkezdett dúdolni. Mindig ugyanaz dúdolta. Ki ez a tanyahi? Csak hogy énekel, gondoltam. De elharapta egy enigmatikus mondattal. Kísérheti is voltak éppen. Megvizsgálta, majd átállt a körtefához, és közölte, arról lassan le lehet szedni a maradékot, amit megkímélt a vihar. Tudnom kellett volna, mit talált ki, ami a családtól távolítja is, de közelíti is Artúrt. De nekem a kísérige nem a zongorát vagy énekes számát, zongora kíséretes zeneművet jelzett, csak valaki hazáig való követését. Én, ha elkerülhettem, soha nem gondoltam zongorára. Azt a keveset is elfelejtettem már a billentyűkről, amit valaha belém vertek. Aznap már csak annyi történt, hogy a délutáni apai kihallgatás után anyánk arra kért, ha nem esik nehezemre, Mondanám meg végre, mi az a rettenetes bánat, ami miatt hangosan nevetni régen nem hallottak. Megígértem, pedig tudtam, este apám úgyis elmondja neki, most fogja csak elmondani, mikor Adél velem küldött üzenetét is hozzáteheti. Bálványomat nem szerette anyám, emlékeztem, veszélyesnek érezte, és említett egyszer valami kádat, amiben egy öngyilkos fiatal nő holtteste feküdt. Most riadtam meg saját veszélyeztetett butaságomtól, de ez is fájt. Ez a riadalom. Fájt akkor nekem minden. Panaszkodni akartam Cilinek, de elnémított. Szerinte Ágoston nem ér meg 10 csepp könnyet sem. Valami új volt testvérem szemében. Valami majdnem mosolygó szomorúság. Mind mulat. Nem volt még elég, amit a közelmúlt hozott Král botránya, Ágoston, amellett visszakapjuk tanárnak Mórét, aki örökre gyűlölni fog a jeruzsálemi kutya miatt. Mi van derű ennyi keserűségben? Te Dódi! Hallottam, és a hangja szilárd volt, komoly. Arthur folyton emlegetett barátja világhírű karmester. Te nem ismered a muzsikusokat. Ez az egy fő muzsikus olyan, mint mondjuk Toscanini. Rövidesen itt fog boldogítani bennünket. És engem is bevetnek majd, hogy ezt is daloljam el neki, azt is, meg mindent. De mindez csak díszlet. Öreg Arthur és Elvira díszlete, amelyet a zenede kölcsönöz. A valóság az, hogy Arthurt szeretné megnősíteni a família meg a zenefőiskola is, hogy örökre Debrecenben maradjon. Apánk is ezt szeretné. Apánk? Rábámultam. Őt miért érdekelni Arthur leendő felesége, ha csak nem azért, hogy segíthessen már imádott unokaöccsének, aki mellől eddig minden helybeli jelöltet elmartak a nagybátyámék, és addig tartották Kurtakantáron, míg annak idején meg nem állt Pestig, de ha társa talált odafenn, innen hazúról azonnal szétintrikálták. Arthur szülei szemében minden zeneakadémiai hallgató vagy zenei munkatárs traviáta. Öreg Arthur még csak-csak, de Elvira néni mohács. Hagyja a család Arthur békében, mondtam kedvetlenül. Öreg Arthurék miatt maradt aglegény, majd foroghat Elvira néni a sírjában. Ő a fő intrikus. A helyzet változott, már van jelölt is, folytatta Cili. Apánktól várják, hogy szállítsa. Még mindig nem kapcsolsz, Dódi. Hogy kapcsoltam volna? Arthur mindig volt, mióta élek. Szerettem, de sose vettem igazán komolyan. Senkit nem vettem komolyan, akit rabbá tehettek a szülei. Cili látta, nem érdekel Arthur elképzelt jövője. Mosolyát is elriasztotta valami, elhallgatott. Tudtam, valamit el szeretne mondani nekem, csak nem tudja, hogy fogalmazza meg. Sok volt mindez egy napra. Nem bíztattam, hogy beszéljen. Az volt a legnyugtalanítóbb a ránk váró utolsó gimnáziumi évben, hogy testvérem olykor képtelen volt kifejezni magát úgy, hogy feleleteit egyáltalán elfogadják. Valami alakul Arthur körül, ez nyilvánvaló, képtelen elmondani egyszerű szavakkal, de nem is érdekelt, még rajtam volt a nyomás a felnőttek világának lelepleződött álnoksága. Cili akkor elkezdte zümmögni a Beethoven dallamot, aminek ő írt szöveget. Gondolj rám, ha egyszer nem leszek. Sokszor, sokszor, üzente a dal a hajdani lánynak. Rászóltam Cilire, fáradt vagyok, most ne gyakorolja magát. Elmentem előle, vissza anyámhoz. Jabloncai Lenke szeretett kézi munkázni, valami különleges függönyt készített hálókötéssel. Mikor Arthur nevét kimondtam, először felnevetett, aztán azonnal elkomolyodott, megérezte, rendbe kell hoznia, amit a nem is ismertetett kirándulás feldúlt bennem. Apám ezek szerint csak ugyan beszámolt neki. Apa elmondta az Ágoston ügy színét, visszáját, hallottam. Ennek most már csak hivatalos folytatása lesz, számodra pedig befejezés. Ne akarj cáfolni, ha most azt érzed is, hogy soha nem hevered ki. Adj időt az időnek, gyöngyszálam. És csak sírj, ha úgy érzed, könnyíti a bánatot, mert fogsz még nevetni sokszor. De most éled át az első csalódásodat, és a szenvedés a legélesebb borotva. Nekünk eddig mindig sikerült, csak nem mindentől megkímélnünk téged, de úgy látszik, többé nem lehet. Ne haragudj rám emiatt, de én úgy megkönnyebbültem attól, hogyha számodra ilyen szomorúan is, de vége ennek az ügynek. Nős ember volt, hozzá túl idős, szertelen, aki nem tud parancsolni a testének. Sose lettél volna boldog vele. Azt, aki csak ugyan hozzád illik, még rejti az idő, addig tanulj fegyelmet Cilitől, aki mióta kihirdették Textor eljegyzését, a fejét is elfordítja, ha meglátja az utcán, pedig azt a fiút boldogan fogadnám a családba. Csak Trianon másképp rendelkezett. Egy hősi halott katonatiszt árvája, meg egy hűséges kütletenni nem akaró menekülő orvosé. Ha Petőfi élne, róluk írná a János vitézt. Anyám mindig meg tudott nyugtatni, mióta megszülettem. Testi fájdalmam is csökkent, aztán eltűnt, ha csak a kezét megérintettem. Visszahajolt a kézi munka fölé, elmosolyodott, és azt mondta ő is, Artúr. Nem Ágoston, nem Adél, aki hazug és áruló, nem én. Mit akarnak ezek mind Artúrral? Hisz naponta idejön. Jó, hogy itt nem hál. Ez az, mondta anyám. Itt is maradna örökké. Csak nézzen rá szépen a testvéred, és ne ragaszkodjék folyton ahhoz, hogy neki közeli rokona. Neki egyelőre semmije, de még lehet a férje. Az egész város észrevette, hogy Artúr beleszeretett. Cili meg szívesen van vele, mert ő is szereti, de csak mint bátyját. Artúr beleőrült Cilibe. Mit meg nem tenne a kedvéért, uramisten? Felfogott-e, hogy ki Tonelli mester? Hozzá képest az én kubelikom kisinas. Hát nem ide csalja, hogy Cili megértse végre, milyen jövő várhat rá, ha elveszi. A mi Artúrunk Cilit? A mi Artúrunk Cilit? Öreg Artúrék nagyon szeretnék. Artúrnak, ha figyeltél volna bármire az utolsó időben, az Ágoston ügyön kívül, magad is észreveszed, meghalna érte. Cili csak nevet az egészen, amikor képes nevetni szegény. Komoly és szomorú lett anyám arca. Teljesen más hangfekvéssel folytatta a mondatot. Gyöngyszálom, ha úgy, ahogy Artúr őt szereti, Cili nem tudja is viszonozni az érzést. Nem szabad visszafognod semmitől. Vigyázz a testvéredre, mert ha nem jelzi is olyan látványosan, mint te, érzékeli saját tragédiáját. Neki mindenképpen el kell kerülnie a Textor közeléből, és ha Artúr visszamenne a Pesti Zeneakadémiára, a régi helyére, ő ott lehetne a felesége, 250 kilométerre Textortól. Sok mindent ekkor értett. Végre. De a gondolat abszurd volt. Fejemet csóváltam. Kinek jó ez? Cili nem úgy szereti. Anyám elkomolyodott. Artúr akkor tanít Pesten újra zeneszerzést, amikor hajlandó visszatérni a konzervatóriumba, amellett imádja Cilit, és a testvéred menekülni akar, útját ne áld. Elfelejtetted más tupicát? Hogy felejtettem volna el? De miért működik olyan mechanizmussal az emlékezet, hogy az öröm, az extázis, a siker, a vakító, boldog beteljesülés higgadt, tárgyilagos, kicsit szomorú emlékként rezeg vissza? De az átélt kín, a megaláztatás, a rémület, a rég elmúlt, elhantolt, halott utolsó moccanásai plasztikusak és akusztikusak. Most is hallom, egy bárka vár a márvány tengeren, nem sokkal vagyunk bánkút előtt. Minden köröttem forog, mert sajnálnak. Fehér Margit megint harapott egyet belém. Aznap a színházban nemzeti darab megy, tragédia, azt látnunk kell. Apám mindig szerette a herceg darabokat. Dühös volt, hogy lenémetezték a kormányzó rokon szembe miatt. Tőle tanultam meg, nem szelektálhatok, kivel szülessem egy időben, és nem szabályozhatom egy hatalmon lévő államférfi személyemre irányuló ellenszenvét vagy rokonszenvét. Gyönyörűen felöltöztünk, egyetlen gondunk volt már csak azon a délutánon, hogy apám és anyám az utolsó percben döntötték el, hogy mégis kérünk aznapra jegyet. Csak hogy a városi páholyban már nem maradt üres hely. Apám újra telefonált, mert eszébe jutott a megoldás. A földszinten kisikeríthetnek 4 ülőhelyet. A színházi titkár ugyan kicsit bizonytalan volt, mert üres szék herceg darabnál egy se szokott lenni, de aztán kitalálta, 2 helyet elvesz a tűzoltótisztől, 2 a színházi orvostól, és már mehetünk. A csoda megtörténik, apám legyőzte az akadályt. Fáradt vagyok, szomorú. Túl sok történt velünk ezen a napon. Igazán tudhatnám a mitológiából, ingyen csoda nincs, mindenért fizettetnek az istenek, de nem jut eszembe. A színházi orvos 2 helye mellett következő 3-as és 4-es számú széken szerénke ül és textor. Az 5-ösön az anya helyettes nagynéni, Stupica a 6-oson, aki az élményre kiöltözött. Mindenki elegáns. Mindenki azonnal azt játsza, nem történt semmi. Itt ül 2 kis gimnazista lány. Köszönj szépen, Szerénke, te is abban az iskolában voltál polgárista. A jövendőbeli vejemet a tánciskolából talán már megtetszettek ismerni. Indulj, fiam, a sor túlsó végére, mutatkozz be tanácsos úréknak. Cili szokatlanul mélyeket lélegzik, nézi a függönyt. A szülők a hosszú sor legvégén nem tudnak segíteni. Stupica folyton Cilire néz. Nem a megindult szomorú játékot figyeli. Testvérem reszket. Én is reszketek már, ami iszonyú. És reszket Szerénke is a dütől és a féltékenységtől. Mert Cili ezen az estén olyan vállalhatatlanul szép, olyan búzatábla szőke. Olyan kék szemű, mindene tökéletes, ami Szerénke testén elrajzolt, rossz árnyalatú. Szerénke a váratlan feszültségből, Stupica elharapott ocsmány szavaiból, nevelő anyja sikolyából mindent megért. Közben fenn a színpadon Iréne császárné megcsalni készül a császárt, a haza ellenségével, és a bizánci urak mind buják vagy hazafiatlanok, de kit érdekel mindez? Len folyik a mi saját tragédiánk. Töröm kétségbe esetten a fejem. Ki árulhatta el Stupicának azt, ami akkor még meg sem esett, ami nem volt más, csak a tűz kigyúlt, 2 lármafa ég, 2 szép fiatal test a láthatatlan sátrak előtt hívja egymást. Ki csinálta az ülésrendet? Milyen ellenség adott fel bennünket? Nem tudom. Első felvonás után Mébül Senlet megtántorodik, mert Cili rosszabbul van, semhogy komédiázni tudna. Ő igazán rosszul van, de úgy retteg a szomszédaitól, hogy jelezni sem mer. Én alakítok. Azt játszom, most esem össze. A szülők felfogják, mi történt. Jabloncai Lenke áttör a székek között, fél karjával Cilit karolja, a másikkal engem, és már söpör is ki a megnézetlen darab nézőteréről. De apám útját elállják. Apám nem tud segíteni senkinek. Szerénke és a nagynéni nem hallja, csak Szabó elek, hogy Stupica azt mondja. Nem tudom, hogy csinálta ki, hogy a kölyök újra láthassa, méghozzá a közelében ülve azt a lidérces szőke lányát, de valahogy kicsinálta, és ez volt az utolsó dobás, tanácsos úr, mert az igazamat és a gyerekemet én se hagyom. Ha az a lány nem pusztul el a szerénke közeléből, Isten úgy adjon nekem hosszú életet, és a gyerekemnek nyugodt boldogságot, hogy megölöm azt a szőkét, meg én! Szabó Elek válságember volt egész életében. Szép szenátor arcán semmi indulat. Kezét a kínos feltűnést keltő stupica vállára teszi, úgy szelidíti meg. Drága uram, a véletlen játszott itt gonosz játékot, csak nem képzeli, hogy az én családomból bárki is veszélyeztetheti az önök familiájának boldogságát. És néz okos, római mellszobor szemével a dühöngő stupicára. Mindenki hallotta, ki mit mondott a másiknak. Herceg Ferenc darabjait nem nézi akárki. Jól nevelt közönség gyűlt ide aznap este is. Hát, ki igyekszik elhagyni a terepet. Mi már az utcán állunk a fák alatt. Anyám az ájuldozó Cilit támogatja. Mébülsen lett meg, majd szétrobban, micsoda aljasság, ki tehet arról, ami történt. Talán csak nem mi főztük ki, hogy nem volt már más hely a színházban, csak a bérlők között. És ki hiszi azt rólunk, hogy bárki számon tarthatja, mikor ereszkedik le családjával stupica odáig, hogy megtiszteljen egy előadás jelenlétével. Anyám csendesen azt mondja apámnak: ne tegyen feljelentést, ez csak üres fenyegetés. Holnapra eljön magához, és megkérleli, maga meg megbocsát. Ki haragszik rá? Kérdezte szép, nyugodt baritonnyán Szabó Elek. Ki veszi rossz néven, ha dühös, mikor igaza van? Az élet rosszul osztott ma este kártyát. Ne félj, Cili, nem fog vér folyni. De kötélre való gazember az, aki arról, ami meg sem történt, tájékoztatta stupicát. Először Cilire néztem, aki reszketett, hulltak a könnyei, aztán apámra. Milyen higgadt, komoly és korrekt, mert stupica ugyan úgy fejezte ki magát, ahogy képtelenség bárkivel is beszélni, de stupica érzi, révünkön van vesztenivalója, és lám, apám megérti őt is. A Bizánc estéje után az Artúr ügy már nem is látszott olyan képtelenségnek, mint korábban. Ha esetleg bekövetkezik, zene venne zenét. Artúrt nagyon megbecsülik magában is, hát még mióta összebarátkozott Tonelli mesterrel. Másnap heves szívdobogással kerestem Adélt, de nem találtam odabenn. Óráit is helyettesítették, azt mondták, beteg. Mire egészségi állapota felől újra jöhetett volna, az egyház már meghozta döntését, irgalmasabb volt, mint képzeltük, csak állásvesztés, de nyugdíjjal és azonnali távozás. Nálunk mindenki úgy étkezett, mint a bűvész, mintha minden étkezés királyi ebéd volna. Soha egy elejtett kanál, egy zsírcsöpp, soha. Vagy 10 nappal a Bizánc előadás után apám felborítja a kávés csészéjét a reggelinél, mert ráesett kezéből az eleresztett újság. Akkor még nem volt az országban televízió, reggelinél rádiós híreket se hallgattunk, mindenki munkába, iskolába sietett. A vastag címet én olvasom először, aki felkapom az újságot, nézek a betűk után, mert a lap már anyámnál van, aki kezéből Cili kapja ki. Ágoston András, a Dóczi gimnázium közkedvelt és nagyműveltségű tanára felvágta ereit, csak nem elvérzett Ragúza tengerpartján. Az életveszélyesen megsérült nevelőt, mihelyt szállítható, innen már nem tudtam, mi áll a szövegben, életemben először én ájultam el, nem Cili. Csak hutra tudott magamhoz téríteni. Ágoston egyébként szerencsétlenségére túlélte a római módon elvégzett önbíráskodást, mihelyt szállítható volt, hazahozták, később Pestre költözött a feleségével. Soha többé nem láttam már, csak emlékét hagyta bennem, az első előhalál emlékét. Sose kérdezze meg tőlem, riporter, nekem mit üzen Elíze éneke, mert ha válaszolok, a haja felmered, és elejti a mikrofont. Hutrát tetejében egyébként azonnal nem is találta apám telefonon, betegeit járta, mikor elájultam. Ilka néni és anyám locsolgatott mindenfélével, apám meg Artúrt hívta fel, s kérte, kerítse elő az orvos, de azonnal különben elveszítenek. Az első arc, amit megláttam, mikor éledezni kezdtem, Artúré és Hutráé volt. Ők hajoltak felém. Először Artúrt ismertem meg. De ő holtáig nem fogja megtudni, miért mondtam azt valami ilyenkor szokásos feleszmélési jelzőmondat helyett, hogy nem szereti, ne kényszerítsék. Mabel Chandlett nem ezt akarta, azaz nem így akarta. De a végén kiderült, mégis jó a szöveg, mert apám először kényszerítette rá magát arra, hogy végig elemezze. Cili úgy lenne Artúr felesége, hogy Textort szereti. És apám szerette unoka öcsét, hát megborzadt a gondolattól, hogy a férfi házassága ugyanolyan korrekt, szép, harmonikus és viszonzott szenvedély nélküli legyen, mint az övé. Artúr az ő vére. Tudja, mit várna Cilitől. Azt is, hogy Textor miatt sose kapná meg. Azt hiszem, életem legnagyobb meglepetése az volt, mikor rájöttem. Nem igaz, hogy ami bekövetkezik, nem logikus. Logikus az. Valami iszonyú kényszer logikája, amelyben a boldogság is kényszer. Az egymást rémült riadalommal kereső két lény újra egyesülésének iszonyú árat is megadni kész kényszere. Artúr egyébként egy idő elteltével mindenki meglepetésére Milánó távoli rokonát veszi el, a család mámoros a szerencsés fordulattól. Szabó Elek háza csendes, egyik lánya Amalfi temetőjében, a másik levélben gratulál és közli a szüleivel, nem tud eljönni Artúr esküvőjére. Nem hagyhatja ott, most forgatják a filmjét. Ez persze nem igaz. Az a film már napok óta kész, de Magdolna Cili ütötte sebe még érinthetetlen. Ki bír kocintani az élőkkel, mikor úgy kéri őt Elíze dallama? Gondolj rám, ha egyszer nem leszek. Még mindig nedvedzik a sebb, még mindig nagyon erős és harsány Elíze dallama.
Szabó Magda Fürelis című regényének 28. részét Bánsági Ildikó tolmácsolásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. A nagy világon e kívül sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtuk itt, hogy boldogok legyünk. Száj, dalom, száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Krisztus soha el nem hagyja őt. Ó Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. Mint oldott kivit, hányszor szórt a szét szörnyű vihar, lesújtott rá. Ó, mennyi nemzet fia néz, ma gyűlölködve ránk. Hát száj, dolog, száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt. Száj, dalom, száj, gyönge kis madár, határokon túl a Hargitáig száj, bátorítsd a csüggedőt.
Turns into a shout. magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szíven imádottát. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem.
Fogadd el szívem, imádj!